Jó, köszönjük, Uram, a mai alkalmat. Köszönöm, hogy vezetsz bennünket egy olyan ösvényen, ahol te megtartasz bennünket a kegyelmeddel és az igazságosságoddal. Köszönjük, Uram, hogy lépésről lépésre haladunk, és elrejtjük, Uram, a szívünket a te jelenlétedben. Köszönjük, hogy segítesz nekünk, hogy a találkozás sátra legyen az életünk mindennapja. Nyisd meg, Uram, a szívünket, Uram, hogy olyan dolgokat halljunk, ami tőled van. És imádkozok azért, hogy, és hálát adok azért, Uram, hogy te fogsz szólni. Köszönjük az igéket, Uram, hogy az igét, Uram, megeleveníted, Uram. A betű mögé, Uram, látunk. Ámen és ámen, Jézus nevében. A mai napon is folytatjuk azt az üzenet sorozatot, aminek az a címe, hogy győztesek között, és a főigénk újra el lesz olvasva. És ők legyőzték azt a bárány véréért, az ő bizonyságtételüknek beszédéért, és az ő életüket nem kímélték, mint halálig. Ez a Jelenések könyve 12. fejezetében van. Kérlek, hogy gyere velem oda. Szeretnék egy igét is felolvasni, ami fontos lesz a mai nap folyamán. Szeretnék ma beszélni a harccal kapcsolatban sok dologról. Többek között azt, hogy legyőztük és használjuk a szánkat. Ez egy nagyon érdekes dolog. Az ember először szkeptikus egy kicsikét, hogy az én számat fogja Isten használni. Hát miért nem az ő száját használja Isten? De ahogyan egyre jobban mélyebben megérted a Szentírásnak a kijelentését az ember teremtéséről, elhívásáról, akkor ha ebbe beleállsz, meg fogod érteni azt, hogy az ember nem csak arra teremtetett, hogy néma legyen, hanem arra, hogy beszéljen. És a beszédén keresztül pedig Isten akar szólni hozzánk, hogy mit mondjunk, miről beszélgessünk. Többfajta kommunikáció van a szellemvilágban. Tehát Jelenések 12-nél tartunk, 9-es, mert 9-esről is akarok kicsit beszélni. És vetették a nagy sárkányom a régi kígyó, aki neveztetik ördögnek, Diabolos, és a sátánnak, ki mind az egész föld kerekségét elhiteti, vetették a földre, és az ő angyalai is ővele levettetének. És hallék nagy szózatot az égben, amely ezt mondja, most lett meg az üdvösség, az erő, a mi Istenünknek királysága, és az ő Krisztusának hatalma, mert a mi atyánkfélnek vádlója levetetett, aki vádolja vala őket éjjel és nappal a mi Istenünk előtt. És ők legyőzték azt a bárányvérért, a bizonyságtételnek beszédéért, és az ő életüket nem kímélték, mint halálig. Annak okért örüljetek, egek, és akik lakoztok azokban, jaj a föld és a tenger lakosainak, mert leszállott az ördög ti hozzátok nagy hatalommal, vagy bocsánat, haraggal, teljes, úgy, mint aki tudja, hogy kevés ideje van. Mikor azért látta a sárkány, hogy ő levetetett a földre, kergetni kezdi az asszonyt, aki a fiút szülte. Idáig. Egy harcról beszélünk, egy olyan harcról, amit nem látunk, amelyet csak kijelentés alapon lehet véghez vinni. Arról beszélünk, hogy sátán levettetik, és stb. Több dolog van, amit meg kell értened, mindjárt megkeresem. Az ördögnek a megsemmisítésének több pontja van a világtörténelemben, illetve hát a mennyei történelemben. És az első lépés az a kereszten történt, amikor kereszten érvényesítette Isten, hogy egy új időszámítás kezd, egy új szövetséget, és helyreállítja az ember tekintélyét a szellemvilágban, és beindítja azt a fajta embertípust, ami istenivé fog válni a megdicsült testben. Egyetlen egy dolog választ, különbség van közöttünk szinte a fiú, meg mi közöttünk, a bárány és mi közöttünk, hogy a bárány egyszülött és elsőszülött. De elváltozunk majd hasonlatossá a fiúhoz. Dicsőség az Úrnak. Tehát az ördögnek a megsemmisítése elkezdődött a kereszten. A második terület volt, vagy dolog, hogy le fog vetetni a földre, és kiépít majd egy sátáni királyságot. Ez a Jelenések 12-ben most olvastuk. És a miáj le fogja győzni a földön. Aztán a földről lesz kitisztítva, vagy letaszítva, a Jelenések 20-as rész foglalkozik erről, ezzel, hogy a mélységbe lesz levetetve. És aztán lesz egy negyedik korszaka, 1000 éves királyság után ki fogják oldani, de Jézus beveti majd örökre a pokolba, vagy sehova. És most a Jelenések 1 és 12 között vagyunk mi, akkor végzi aktív munkáját, és a 20-as verszakban itt olvastuk, hogy éjjel és nappal vádolja Istennek a gyermekeit a sátán. Tehát ez a fő foglalkozása. A szellemi élet, férfi alkalmon pont ezt vettük át, a vádlóról beszéltünk nagyon sokat, és ebből 10 igét átnéztünk, és átbeszéltük alaposan, hogy mit ír a Szentírás a vádlással kapcsolatban, illetve a vádlóról. pontosabban fogalmazva görögül a diabolosról. A diabolosznak mi a tevékenysége. És átnéztük az egyházban, hogy működik, illetve embereken keresztül, hogy működik. Az utolsó időben, gyertek velem a Timóteus leveléhez, ezt megemlítem, ez egy fontos dolog, ez egy profécia. A Timóteus levelében, az 1 Timóteus, 4. rész, 1. verszakát olvasom. A szellem pedig nyilván mondja, hogy az utolsó időkben némelyek elszakadnak a hittől. Az első dolog az szakadás, apostázia a hittől. Hitető szellemekre és gonosz szellemek tanításaira figyelmezvén, ez eléggé futurisztikus és hollywoodi, hazug, és ez valóságos, testvérem, az a baj, hogy ez nem Hollywood, sajnos. Hazug beszédűeknek képmutatása által, akik meg vannak bélyegezve a saját lelkiismeretükben. Akik tiltják a házasságot, sürgetik az eredetektől való tartózkodást, amelyek Isten teremtett háladással, élvezésre, hívőknek és azoknak, akik megismerték az igazságot. Amen. Idáig. Tehát egy nagyon komoly szellemi katarzis és háború közepette állunk az utolsó időben. Ezeknek vannak jelei, és az egyházat is szeretné tanítani, ez az utolsó időknek a apostáziája. Egyet lapozd, és gyere a 2 Timóteus 3.1-től olvasom. Ez egy profécia. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban, tehát most nehéz idők állnak be. Ez a nehéz idők, ez egy érdekes megfogalmazás. Veszedelmes idő. Mert lesznek az emberek magukat szeretők, selfisek, így poénkodtunk tegnap, szeretik a selfibotot, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szülék iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok. Szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, kegyetlenek és a jónak nem kedvelői. Az a szó itt, hogy rágalmazók, ez diaboloszok. Tehát szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, diaboloszok, mértéktelenek, kegyetlenek és jónak nem kedvelői. Tehát azt mondja a Szentírás, hogy lesz egy ilyen típusú bűn és egy ilyen típusú emberek, mert azt mondja a 2. verszak, hogy lesznek az emberek. Tehát maga az ember tulajdonsága lesz az, hogy diabolikus, diaboloszi, ördögi, vádló. Ez nem pletyka, vádló, vádlás. Az ördögnek a lénye az megjelenik az embereknek a kisugárzásában, kommunikációjában, életvezetésében, beszédében. És lesznek ilyen típusú emberek, hogy diaboloszok, akik átveszik ezt az irányítást és ezt a jellemet, diaboloszok. Ebben az egész harcban vagyunk benne. Gyere velem, mutatok a harccal kapcsolatban még egy igét. Efézus 6. Csodálkozik a világ, hogy ki van fordulva magából. Ő is tudja. Egy hitetlen, csonthitetlen, aki soha nem hitt semmilyen szellemi lényben, hogy létezik. Se UFO-ban, senkiben nem hitt. Azok is látják. Nem kell ehhez nagy ész. Látja a politológia, látja a szociológia, látják a kommunisták, szocialisták. Látja a jobb oldal, hogy mi folyik. Öltözzétek föl Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával szemben. Mert nem vér és test ellen van neked tusakodásod, hanem fejedelemségek ellen, hatalmasságok ellen, élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság szellemé ellen, amelyek a magasságban vannak. Azért vegyétek föl Isten minden fegyverét, hogy ellentállhassatok a ma gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok. Álljatok hát elő körülövezvén derekaitokat igaz lelkűséggel, és felövezvén az igazságnak melvasába. Ez az igazság melvasa, ez a megigazolásnak a melvasa. Idáig. Amit szeretnék letisztázni. Azt mondja Isten igéje, hogy fegyverrel tudunk csak harcolni, és mindenkinek meg kell állnia ebben a szellemi harcban, mindenki kihívás alatt van. Aztán a 12. verszak azt mondja, hogy mert nem test és vér ellen van tusakodásunk. Ez nem jelenti azt, testvérem, hogy ez nem jelenti azt, hogy nem emberen keresztül jön az ördögi támadás az egyházban, vagy embereken keresztül. Mert az, hogy nem test és vér ellen van háborunk, ez azt jelenti, hogy egy emberben lehet szellemi lény, és erre is figyelmezned kell, hogy az, hogy nem test és vér, az azt jelenti, hogy nem test és lélek ellen van harcunk, de ez még nem jelenti azt, hogy nem emberen keresztül jön ez a konfliktus. Mert nem írja le oda az Isten igéje, hogy emberen keresztül jöhet, de azt is jelenti ez, hogy nem csak, hogy fejedelmek ellen harcolsz, hanem embereken keresztül jöhetnek olyan ördögi támadások, amelyek el akarnak téged vinni attól a békességtől, abból a kegyelemből, abból a megazultságból, amit Isten kijelentett neked. Ez nem csak szellemi lények, hanem emberek is lehetnek. És ami nagyon fontos még, hogy a szellemvilág tudatosítja a pár efézusi gyülekezetet, hogy a szellemvilág az nem csak a Szent Szem jelenlétéből áll, hanem vannak gonosz szellemi lények a szellemvilágban. Négy osztály, itt négy osztályról van szó. Csak úgy megemlítem, mostában foglalkoztam ezzel, hogy Kenneth Hagin úgy tanítja, hogy nekünk az élet sötétségének, bocsánat, a gonoszság szellemi ellen, a legalsó részen lévő szellemi erőkkel kell harcolnunk. A gonoszság szellemei ellen, amelyek a magasságban vannak. Nem akarok annyira a démonológiába belemenni, mert nem ez a ma üzenet, csak így megemlítettem ezt. A héten kaptunk egy igét, ahogy imádkoztunk reggel, és előhoztuk a férfi alkalmon is ezt az igét. Ez egy érdekes ige, vagy illetve történet, ezt is meg szeretném említeni előjáróban. Gyere velem a 2. Krónika 12-es fejezethez. Látjátok, elég érdekes dolgokat mutatok most. Tehát, hogy fel kell övezned magadat, hogy vége van a csipkerúzsikai életednek, meg az alvó életednek, Hófehérke felébredt az álmából, és látnod kell azt, hogy a világban is forrongás van. Kint az utcán az a probléma, hogy muszlimok jönnek be, tehát egy spirituális fronton van a háború. Hogyha egy Orbán beszédet meghallgatsz ezzel kapcsolatban, vagy a régebbi Orbán beszédeket, egyértelmű volt az, hogy nevén nevezte az iszlám problémát, és ez kivert a biztosítékot először Európába, és Európa később ébredt föl, mint Orbán, döbbenetes. És egy teljes vallásháború van kibontakozóban, az ISIS az ugye olyan erővel van jelen, amit még mai napig Amerika, nagyhatalom, illetve Oroszország nem tud elpusztítani, vagy nem akar, nem tudom, nem értek hozzá. A lényeg az, hogy egy borzasztó háború van az utcán, és ez a háborús rétegek és háborús éreák és helyek, lokális helyek, ezeknek az a céljuk, hogy eljöjjenek Európáig. Tehát egy háború folyik kint. És ezt a háborút, ezt nem emberek hozták létre, hanem szellemi lények. És hogyha bibliázol, az Ószövetséget olvasod, bátorítanak téged, hogy a szíriai részeket olvass el. Több szíriai részt. És meg fogod érteni, hogy mi folyik. És tanulmányozni kell, hogy Szíria kicsoda. Szír emberek kicsodák. És hogyha ezekkel foglalkozol, akkor sok jelentésed lesz, ahogyan meg tudtuk ezt beszélni. Jó, gyere a 12-höz, ott vagytok? Lőn pedig Robbaám az ő királyságát megszilárdította, és abban megerősödött, elhagyta az Úr törvényeit, hallod? És vele együtt az egész Izrael. Szép gyerek. Azért Robbaám királyságának 5. esztendejében feljöve Sésák, az egyiptomi király Jeruzsálem ellen, mert az Úr ellen vétkeztek. Hát ez a harc, ez azért történt meg, mert az Úr levette a kezét Izraelről. 1200 fegyveres szekérrel, 60 000 lovaggal, és megszámolhatatlan vala a nép, amely vele Egyiptomból kijött, a líbiabeliekkel, sukkeusokkal és szerecsenekkel. És elfoglalá Júdának erős városait, azután Méne Jeruzsálem alá. Akkor Semája próféta Méne Robbaámhoz és Júda fejedelmeihez, akik Jeruzsálemben gyűltek össze, Sésáktól való féltükben. És mondanékik ez a próféta. Ezt mondja az Úr, mivel ti engem elhagytatok, én is a Sésák kezébe bocsátalak titeket. Akkor megalázzák magukat Izrael fejedelmei és a király, és mondanak, az Úr igaz. És mikor az Úr látta, hogy megalázták magukat, eképpen szólt az Úr Semája prófétának. Megalázták magukat, nem vesztem el őket, hanem némi szabadulást szerzek nékik, és nem mondtam ki az én haragomat Jeruzsálem ellen Sésák által. Mindazáltal. Szolgái lesznek néki, hogy megtudják a különbséget az én szolgálatom és más országok királyságainak szolgálatai között. Feljövén ezért Sésák, az egyiptomi király Jeruzsálem ellen, és elvivék az Úr házának kincsét, és a király házának kincsét, mindazok elvivé az aranypajzsokat, mindazokat elvivé az aranypajzsokat, és elvivé, amelyek Salamon csináltatott vala. Ezek helyett Robbaám király részpajzsokat csináltatott, és bízza azokat a gyalogosok fejedelmeinek kezére, akik őrzik a király házának ajtaját. Idáig. Nem akarok nagyon sokat itt se időzni, csak egy kijelentést szeretném, hogyha ne hújjon le a földre, még jobban megint hirdetni ezt az igét. Kenneth Hagin úgy interpretált ezt az igét, hogy ez a részpajzsokra való leváltása az aranypajzsoknak, ez a karizmatikus egyháznak a helytelen Isten keresése és a helytelen imádata. Ezt jelképezi. Én azt mondom, hogy én más oldalról közéltem meg, de ezzel is egyetértek, és ezt ki is veséztük, férfi összivetelen. Én azt látom, hogy a részpajzsoknak az üzenete az egy olyan egyházkép, amikor kifosztva, meghurcolva és szellemileg kiüresítve próbál Isten keresést létrehozni, megtérés és őszinte bűnbánat nélkül. Ez egy lepukkant egyházképet mutat, amikor a B verziót üzemelteti az A verzió helyett. Tudjuk jól, hogy az arany az az új szövetségben egyértelműen a hitnek a jelképe. A hitnek a jelképe. És úgy látom, hogy amikor lecseréljük a igaz, valódi hitet valami másfajta eszközökre, abból bukás van mindig. Bukás. És lehet imitálni a kereszténységet egy életen át. És sajnos a bolond és az okos szüzek között ez a különbség, hogy a bolond szüzek azok nem értik meg, hogy hogyan kell gyűjteni, és hogyan kell szellemben megélni a kereszténységet, hogyan kell megélni önállóan, hogyan kell Isten képét megtalálni önállóan. Mindig akkor van a bukás egy szellemi életben, a te életedben, az én életemben, és akkor jön el a bukásnak úgymond az árnyéka, amikor nem engeded azt meg, hogy a kutatból rendszeresen Isten szelleme behatást gyakoroljon, a kutatra rendszeresen Isten szelleme behatást gyakoroljon, és ebből a behatásból pedig átalakulás történjen, metamorfózis, átalakító erő. És amikor az ember kiüresedik, mindig akkor üresedik ki, amikor ehelyett valami másfajta vallási eszközöket használ az Isten keresésében. Hit nélküli Isten keresésnek hívom én ezt. Amikor pótszereket alkalmazunk. És nagyon sok tanítás és tanító a pótszereknek a tanításán gazdagszik meg, illetve sikeres. Hogy mik azok a résztanítások, amiken keresztül az ördög is tanít bennünket, vagy akar tanítani bennünket, távol álljon. Amen. Ezt csak azért mondom, mert a szellemi harcban nagyon fontos, hogy lásd, hogy egyáltalán mit van. És ez a sorozat erről szól igazából, hogy fölismert, hogy tud, hogy mit van, és tud azt, hogy hol kell lenned, vagy hol kellene lenned, tud azt, hogy hogyan kell harcolnod. És az első dolog az, amit én szerintem le kell tisztáznod magaddal a tükörben, mikor belenézel Isten jelenlétébe, az Isten igébe, hogy mit van, részpajzsod vagy aranypajzsod. Tehát milyen állapotban vagy, fölismerd ezt. És szeretném, hogyha ma ebben lenne egy előrelépésed a szellemi életedben. De nehéz korszak szellemben, tudom. Sok terület van, amit átnézünk. Átnézzük majd Egyiptomban kivonuláskor Mózes történetét. Előtte átnézzük majd Illés történetét is. Hol is kezdjem? Érdekes dolog az, hogy nagyon megdöbbentett valamiről tanított engem az Úr az előző két hétben. És kérdeztem az Urat, hogy ez hogyan függ össze a harccal. És aztán megértettem. El is mondom. Elveszem a pulóvert, jó? Kimelegszem, miközben prédikálom. Hogy érthető legyek. Köszönöm. Szóval, a Kettő Királyok 12-nél, ha kinyitod a Bibliát, kérdeztem, hogy most mennyire lesz egy egyértelmű ez, hogy én beteszem most ezt az üzenetet, de ezt a történetet, de majd Isten kideríti, vagy majd te kideríted, hogy mennyire összefüggő. Most ez nem is érdekel engem. Két oldala van az ébredésnek, illetve a Szent Szemnek a munkájának egy ébredéskor. Az egyik az, amikor a királyi kerettel helyreállítunk dolgokat. Benne vagyunk az üzenetben. Szeretem, amikor érzem, hogy benne vagyok középében. Tetszett, amikor Pali elkezdte a prédikát, na jó, hagyjuk az egészet, az igét mondja. És akkor már benne is van az ember. Tehát amikor a királyi kenettel helyreállítunk dolgokat, ez az uralkodás területe. Van egy másik fajta kenet, ez a prófétai szellem. Ez az, amikor bizonyos dolgokat nem csak hogy helyreállítunk, hanem megítélünk. És a jövővel kapcsolatban kivetítünk bizonyos szellemi igazságokat, tényeket. Nagyon sokszor, amikor csak a királyi kenettel akarunk dolgozni, akkor arra nézünk, hogy mit tudunk leuralni, mit tudunk megszerezni, mit tudunk megkapni, mit tudunk irányításunk alá vonni. Nagyon sok tanítás van ezzel kapcsolatban. Jó, semmi gond. De van egy másik oldal az egésznek, ez pedig a prófétai látás. Hogy látod előre a civilizáció, akár a történelem menetét a Biblia alapján, a Szentírás alapján, sőt, láthatod a te mikrokozmoszodban, a te makrobiológiai világodban, hogy mi történik például Magyarországon, de láthatsz dolgokat az egyház életében is, hogy mi van az egyház életében. Ha valaki nem tudja analizálni a saját életét, az baj. Ha nem tudja valaki a sorsát értelmezni. Igen, talán ez a legjobb. Ha valaki nem tudja a sorsát értelmezni, akkor nem tudja, hogy milyen időszakban van benne, és ha nem tudja, milyen időszakban van, akkor nem tud a Szent Szellem vezetése alatt lenni. Ma beszélgettem valakivel, és mondta, hogy volt olyan történet a Szentírásban, hogy emberek kiűztek démonokat, és Jézus mondja, hogy nem az én, nem tetszett nekem ez a sztori. Azt mondja, hiába űzött ki a démonokat, távozzatok tőlem, mert nem az én atyám akaratát cselekszitek. Tehát vannak emberek, akik próbálnak a királyság kenetével uralkodni, de nem értik, hogy mi a baj, hogy hol kéne lenniük, vagy mit kéne tenniük. Tehát fázis késésben vagy, egy más dimenzióban mozognak. Úgy, festésen úgy mondjuk, más világban él. Milyen Marson élsz, szoktuk mondani, a bolygón? Más bolygón vagy? Gyere már vissza, gyere már le nullába, kezdjük újra a történetet. Na most a profétai szellem, az egy nem csak egy előrelátó szellem, az egy uralkodói szellem is, ugyanúgy uralkodik a profétai beszéd, ahogyan a királyi kenet is uralkodik. 2 Királyok 22, igen, itt vagyok. 8 esztendős volt Josiás, ne ez a gyerek, az 8 esztendős. Döbbenet volt, még elkezdtem olvasni, mi van, 8 éves gyerek? 8 esztendős volt Josiás, mikor uralkodni kezdett, és 31 esztendig uralkodott Jeruzsálemben, az ő anyjának neve Jédida, na ez az. Boskátból való, emlékszel? Boskát, no, de aranyos kisáj volt az. Adaja, leánya. Halleluja. És kedves dolgot cselekedik az Úr személy előtt, és járt az ő atyának, Dávidnak minden útjában, és nem tért el sem jobbra, sem balra. És történt Josiás király 18. esztendejében, elküldött a király Sáfánt, Asaliának, Mesullám fiának fiát, az Íródeákot az Úr házához mondván, menj el Hilkához, a főpaphoz, számlálják meg az Úr házába begyűlt pénzt, amelyet gyűjtöttek az ajtóőrzők népétől, és adják azt az Úr házába való mívesek pallérainak kezébe, hogy adják a munkásoknak, akik az Úrnak házán dolgoznak, hogy a háznak romlásait kijavítsák. Ácsoknak, építőknek, kőműveseknek fákat, faragott köveket vásároljanak a ház kijavítására. De a számadást nem kell tőlük venni a pénzről, amely kezükbe adatik, mert ők azt becsülettel végzik. Aztán megtalálják a törvénykönyvet, és aztán azt kinyitják, és elkezdik azt tanulmányozni. Aztán pedig jön egy profécia, és profétálnak, hogy Isten ad nekik időszakot, hogy helyreállítsák az egész országot. Aztán helyreállítja az egész országot Isten, Isten segítségével ez a Josiás király, és Pászkát is ünnepelnek. Pászkát. Egyébként előképe Jézusnak a neve is, illetve a Pászka ünnepe is, hogy megértette a Pászkát, illetve hogy megtalálták az igét. Ez is előképe Isten fiának a munkának, illetve Isten fiának. Na most, ez egy döbbenetes dolog, hogy lerontotta az összes magaslatot. Kiírtott mindent. Megváltoztatta teljesen az egész szellemi klímát Izrael életében. Döbbenetes. Ez egy sikertörténet. És képzétek el, hogy ebben a sikertörténetben, miközben háborúzik szellemben, tehát szellemben tökéletesen Dávid útján járt, jobban csinálta, mint Dávid, és Dávidnak az alapjaira fölépített egy teljes reformációt. Ez egy minta abban, hogy hogyan kell szellemileg háborúzni. Most nem vesszük át. De ami miatt akarok valamit mondani, hogy nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy ebben az időszakban volt két próféta a héberek felé. Az egyik próféta volt Jeremiás, a másik próféta volt Sofóniás. És amit megértettem, és most tudtam csak megérteni, arra ugye a 20-valány év után, de legalább beismerem, én legalább őszinte vagyok, hogy Sofóniás üzenetét mindjárt megnézzük. Sofóniás az ítéletről prófétált. És először nem értettem ezt az egész sztorit. Hogy lehet, hogy ott van ez a király, aki helyreállítja az egész országot, hát nem arról kéne prófétálni a prófétának, hogy Isten velünk lesz, és még nagyobb áldás jön az életünkre. Ehhez Sofóniás a következő korszakot és a már ottani korszakot, egyébként megjegyzem időzőjelben, azt prófétálta a próféta a nemzetnek, hogy mivel a király becsületes és helyreállítja és kiirtja Aserát, Jézabelnek minden munkáját, ezért Isten az ő időszakába könyörül ezen a népen, ősül rajta, és meghosszabbítja a kegyelem időszakát, és később lesz az ítélet az egész országon. proféta mielőtt hozzákezdett volt ez egész restaurációhoz, ez a király már szólt, hogy megadom a lehetőséget, mert látom a szívedet. És kitágítom a kegyelmemet, meghosszabbítom a kegyelmet, kegyelmi korszakot hozok be neked. És a másik oldalon meg, közben van két proféta, a Jeremiásom azt mondja az ige, hogy azt mondja Isten, nem járhatsz közbe Istennek a népéért. Aztán ott van ez a Sofoniás, ez meg fejezeteken keresztül nagyon véres proféciákat hoz létre. És elmondja, hogy eljön az Úrnak nagy és rettenetes napja. És ezt kell megértened, hogy miközben háborúzunk, értenünk kell azt, hogy a királyság hogyan nyomul előre, és hogyan épül föl a királyságon keresztül az egyház. De mellette meg kell értened azt is, hogy közben egy ítélettel teljes korszakban megyünk át szép lassan. De Isten kitágítja az időt, azaz megállítja az időt miattad, kegyelmet ad, hogy te föl tudj épülni, és az egyház föl tudjon épülni, hogy egy győztes hadsereg álljon föl, de nem csak ez a fontos, hanem az is fontos, és nagyon sokszor itt hibáznak gyülekezetek, szolgálók és egyháztörténelem, hogy csak arra figyel, hogy hogyan kell helyreállítani az egyházat. Közben az időket és az időszakot nem érti, hogy miben van benne. Azonban ez a Sofóniás ez értette, hogy milyen időszakban vagyunk benne, vagy milyen időszak fog eljönni. Megmutatom, jó? Mutatok egy pár igét Sofóniással kapcsolatban. Tudod, letaníthatnám azt, hogy mi a győzelem három aranyszabálya, csak az egyház elfelejtett és leszokott a gondolkozásról. És most kérlek, hogy menj oda, vagy bögd meg a szolgatársadat, vagy a testvéredet, barátodat, és mondd meg, hogy gondolkozz. Mondd meg neki, gondolkozz. Gondolkozz, elmékedj. Mondd meg neki, fordulj oda a pattársadhoz. Elmékedj Isten igéje. Mert Isten nem pontokban beszél hozzá csak, hanem úgy, hogy bizonyos összefüggéseket megértesz, testvérem. És lehet, hogy egy prédikáció tökéletesnek tűnik neked, mert van eleje, bevezetése, tartalma, zárása, és a végén egy csodálatos ima. De lehet, hogy semmi nem fog hozzád szólni, mert az a prédikátor az nem elmékedett az igén. És lehet, hogy van egy prédikáció, lehet, hogy abban a prédikációból 99%-ot nem értesz, de van egy mondat, ami az egész életedet helyreállítja, ha prófétai volt az a mondat. És azért megérte két órát végighallgatni, azért az egy prófétai beszédért. És én tudom, miről beszélek. Mert én csináltam ilyet. Hogy azt mondtam, az egész prédikáció egy favatkát sem ért, de a végén hallottam egy olyan mondatot, ami miatt tudtam, hogy meg kell hallgatnom. Ó, Istenem, adj neki kijelentést erről. Sofóniás könyve első fejezet. Az Úr igéje, amelyet szólt Sofóniásnak, Kusi fiának, ó, de aranyos gyerek lehetett ez. Aki Gedeliás fia, aki Amáriás fia, ó, emlékszem rájuk, az Ezékiás, Josiásnak, Amon fiának idejében. Elvesztek mindent. Így kezdi. Mindent elvesztek a föld színétől, ezt mondja az Úr. Figyelj! Szisztematikusan, szellemben tökéletesen, az Ószövetség teljes szövetségi keretének és áldásának kimerítésével, végig, végtelenségig folyik a megújulás Izrael utcáján. Vágja Asarát, Baált kifelé. Dobja kifelé a különböző parázna helyeket, amik az oltárok mellett voltak, ez a király. Nyomja kifelé, és árad a kenet az utcákon, árad az ébredés. Megtalálják a törvénykönyvet, és elmélkednek az igén. Tökéletes megújulás van. Erre van egy ember, aki így kezdi a könyvét. Azt mondja neki Isten szelleme. Profétálok. Gondolom, már így tekerte a két kezét, és azt mondta, halleluja, mi jöhet még ezután? Mekkora nagy ébredés lesz még? Mindent elvesztek, földszínéről, ezt mondja az Úr. Elvesztek embert, barmot, elvesztem az égmadarait, a tengerhalait, kine hagyjuk, botránkozóztatást, eszközeit, a hitetlenekkel együtt, és embert is kiírtom a földszínéről, azt mondja az Úr. Döbbenetes, meg voltam döbbenve, nem értettem az egészet. És kiújtom kezemet Júda ellen, Jeruzsálem minden lakója ellen, kiírtam a helyéről Boál maradékát, a bálványpapok nevét, a papokkal együtt. Azokat is, akik a háztetőkön az ég seregének hajlonganak. Hallod? A háztetőkön az ég seregének hajlonganak. Azokat, akik hajlonganak esküdvén az Úrral, de esküsznek a Molokiukra is. Emlékeztek, amikor Izrael báványt imádott, az első bávány imádása, miután kijött Egyiptomból, és egy aranybogyót csináltatott. Képzeljétek el, hogy találtak egy aranyborjút, egy bibliai magyarázatban találkoztam ezzel a héten, találtak egy aranyborjút, és meg voltak döbbenve a régészek, hogy az aranyborjú pár centis volt. És felteszi a kérdést a Biblia magyarázó, lehetséges, hogy Izrael egy pár centis aranyborjút imádott volna? Hogy nem egy hatalmas kiöntött aranyborjú volt, ahogy néztük a 50-es években az amerikai hollywoodi filmből? Tudjátok, el tudom képzelni, tudod, hogy miért? Mert a sátán nagyon tudja, hogy kell megalázni az embert. Hogy egy pár centis aranyborjút körül táncoltak. 6. verszak. Azokat is, akik elfordultak az Úr követésétől, akik nem keresik az Urat, és nem tudakoznak felőle. Hát mi az a három dolog, ami ma, a mai generáció életében is megvan? Elfordultok az Úr követésétől, nem keresik az Urat, és nem tudakoznak felőle. Hallgass az Úr Isten orcája előtt, mert közel van az Úrnak napja, mert áldozatot készített az Úr, megszentelte az ő hivatalosait. Amen. 2. fejezet. Térjetek eszetekre, és eszméljetek föl, ti arcátlan nemzet. Mielőtt szülne a végzés, mint a polyba száll tova az a nap, míg rátok nem jön az Úr haragjának tüze, míg rátok nem jön az Úr haragjának napja. Keressétek az Urat mindnyájan a föld alázatosai, akik az ítélete szerint cselekszetek, keressétek az igazságot, ez a megigazultságot jelenti. Keressétek az alázatosságot, talán megoltalmaztatok az Úr haragjának napján. Talán megoltalmaz benneteket az Úr haragjának napján. Mit mond az ige? Azt mondja az ige, hogy a megigazultság, ott kereső nemzet, a megigazult nép, az még az Úrnak a haragja elől is meg tud menekülni. Amikor még az égmadarat is kiírtja Isten. A megigazult ember. Felolvasok egy új fordításból, jó, ezt az egész történetet még egyszer. Szeretném, ha még egyszer meghallanád ezt a szót. Teljesen egyes fejezet. Teljesen eltakarítok mindent a földről, ezt mondja az Úr. Eltakarítom az embereket és az állatokat. Eltakarítom a madarakat az égről, a halakat a tengerből. Azokat, akik másokkal bűnbe visznek, gonoszokkal együtt. Kiírtom az embert a földről, azt mondja az Úr. Most ne ebben reménykedjél, hogy kiírtja fel a barátodat. Kezet emelek Júdára és Jeruzsálem minden lakosára, és kiírtok erről a helyről a megmaradt Baált, báványpapok nevét, a szentélypapokéval együtt. Azokat, akik leborultak a háztetőkön az ég serege előtt, és azokat, akik az Úrra esküsznek, mikor leborulnak, de esküsznek a molokjukra is. Ez egyébként királynak is lehet fordítani a molokot. Azt is lehet úgy is lehet fordítani, hogy esküsznek a királyukra is. Na, ez szól hozzánk, nem, magyarok? Itt is van a nagyvezér. Azokat is kiírtom, akik kihátrálnak az Úr mögül. Akik nem keresik, és nem kutatják az Urat. Csönd legyen az Úr az Isten előtt, mert közel van az Úr napja. Mert áldozatot készített az Úr, és megszentelte meghívottjait. 2. fejezet. Szedd magad össze! Szállj magadba! Közönyös nép! Még mielőtt megszületik a rendelkezés, mert mint pejva, úgy tovaszáll az a nap. Még mielőtt utolért titeket az Úr haragja. Még mielőtt utolért titeket az Úr haragjának napja. Keressétek az Urat mind, akik alázatosak vagytok-e földön, akik megteszitek parancsát. Törekedjetek az igazságra. Törekedjetek az alázatra. Talán elrejtőzhettek az Úr haragjának napján. Idáig. Amen. Vannak dolgok, amiket meg szeretnél érteni, titkokat. Ez nagyon jó dolog, hogy meg akarsz érteni titkokat. De meg kell tudnod azt is értened, hogy milyen időszakban vagy, mielőtt háborúzni kezdesz. Jézus azt tanítja a háborúról, ha valaki elmegy háborúzni, tudnia kell, hogy ő neki mekkora a hadi állapot, a hadiserege, és mekkora az ellenség hadiserege. Ha valaki építeni akar egy tornyot, tudnia kell, hogy mennyi lesz a költség. És az építkezésben nagyon sokszor be lehet fulladni, mert hogyha te csak a szellemi harcot teszed a hangsúlyt, hogy te valamit megszerezzél az életedbe, el fogod veszíteni a rendes időérzékedet, a szellemi időérzékedet. Láttam olyan embert, aki 20 naponta 20 millió órát dolgozik, és aztán pedig eljön gyülekezetbe, áldja Istent, de fogalma sincs arról, hogy mi történik a szellemvilágban körülötte. És fogalma sincs arról, hogy saját életében mi folyik. nagy idők nagy felkészültséget igényelnek, és nagy feladatokat. Ez egy mai alkalmat így komolyra vettük. Jó? Kritikus időszak van, ez 100%, és ezt mindenki látja. Hallgass meg egy Nógrádit. És az a helyzet, hogy az egyház nem érti, hogy amit történik a világban hatás, az a hatás megjelenik az egyházban is. Mert az összeomlás szélén áll a világ. Ez nem csak egy apokaliptikus sztori, ez így történik. Ez van. A siker az nem állandó, így a siker csalhat. Mindjárt megmagyarázom, mit akarok mondani. És hogyha az egyház az éles stílusán nem változtat, csak csalódás jöhet. Itt akarok ezzel mondani. Hogy az, hogy te győztél az újjászületésben, és újjászülettél, és átadtad az életedet az Úrnak, az egy fantasztikus siker, én nagyon örülök neki. De ami az újjászületés után történik veled, az egy komoly háború, hogy megtartsd azt, amit van. És nem élhetsz csak úgy, azzal a úgymond arcpolitikával, hogy neked üdvösséged van. Mert a szellemvilágban sokkal többről van szó, és sokkal több ismeretet kell, hogy kapjál arról, hogy ahova, amiben beleszülettél, az micsoda. És mi történik veled és körülötted? Az, hogy sikereket élti át már az Úrban, és idős keresztény vagy, ez a siker, ez nem garantálja a következő sikeredet. Mert ha amikor kozmikus váltás van, azaz új gonosz angyalok jönnek egy térségbe, vagy bizonyos gonosz angyalok átrendezik az egész népcsoportokat, és irányítanak különböző népcsoportokat valahonnan, valahová, akkor egy kozmikus háború kezdődött a szellemvilágban. És olyan vallások kezdenek el átjönni bizonyos másik helyekre, ahol nincs meg az a kulturális befogadás, vagy az a kulturális úgymond lehetőség, hogy oda beilleszkedjen, mert a kultúra nem engedi, mert más kultúra van ott. Tehát más fejedelmek építettek ki erősségeket. De amikor átmegy egy másik fejedelemhez, és átalakítja az egyik részt a másik részt, akkor itt nagyon nagy baj van, testvérek. Tehát az elmúlt évszázadokban nem készült föl erre Európa, hogy ilyen dolog történjen. Ezt most mondják, hogy maga a törvénye, hogy megszerkesztették az uniós törvényeket, ez már maga, ez nem képes ezt egész nyomást elbírni, mert nincs meg az a keret, ami be tudná fogadni ezt az egész történetet. Tehát megoldásra gondolok, helyzetmegoldást. Na most, amikor egyébként mindig a probléma az egyházban az, hogy a siker után azt hiszik, hogy a siker állandó marad. A siker, megmondom őszintén, az nem állandó az egyházban. Tehát nem lehet abban az arcpolitikában hinned, hogy egyszer sikerült, akkor másodszor sikerülni fog. Hitről hitre megyünk, nem sikerről sikerre. Tehát nem a siker mámorából ki kell jönnöd. Hogyha van egyetlen siker mámorod. Na most, ami nagyon fontos még ebben a korszakban, hogy megtanulj saját áldásodba bekerülni, ami a te áldásod. Mert a bolondszüzek nem értettek ehhez. És a legvégén, amikor elfogyott az olajuk, akkor elmentek máshoz kérni olajat. Mert nem értették meg azt, hogy hogyan kell képíteni az Isten jelenlétét, kegyelmét, áldását egy szóval az életükre vonatkozólag. Nem értették, hogy hogyan jön be, hogyan kell átvenni áldást. Testvérek, ma az egyház ebben áll. Ha azt mondom valakinek, menj be Isten jelenlétébe, és vegyél át Istentől dolgokat, azt fogja mondani, hogy hogyan. Az összes család támadás alatt áll. Ha te még nem érezted azt, hogy a családod támadás alatt áll, akkor elmondom, hogy már az alatt van, de még nem látod, hogy támadás alatt van. Minden család támadás alatt van. Mindenki támadás alatt van. Nincs olyan, aki nincs támadás alatt. Csak nem veszük észre, hogy mi folyik körülöttünk. És mondok még valamit, hogy Sofóniás kijelentése túlhaladta Josiás kijelentését. Josiás a jelenben volt, és nagyon sok prédikációt felépítettünk a jelenre, hogy hogyan jön be az áldás az életünkbe, hogyan jön be a megtérés az életünkbe. Folytathatnám, és mondhatnám különböző szellemi valóságokat, hogy a bőjt által hogyan fog meggyógyulni. Bármilyen tanításról beszélek. De Sofóniás már nem csak a jelenben volt, és most figyelj, a kijelentése túlhaladta, mert túl kell haladnia a prófétai kijelentésnek, a kor szellemének hatását, az egyház történelmét, a civilizáció történelmét. És nagyon kevés hívő van, aki meghaladja a kijelentésben az egyház kijelentését, és a kor történelmet jobban analizálja, mint egy politológus. Hogy ki kell jönnöd abból a malomból, abból a mókuskerékből, amiben vagyunk. hogy nem minden arról szól, hogy elmész munkahelyre, eljössz gyülekezetbe, imádkozunk érted, hogy valami jó legyen veled, jó lesz veled, és aztán pedig következő korszakban ugyanerről van lesz szó. Adja Isten, hogy kijöjjön a munkahelyről, jobb munkahelyed legyen, adja Isten, hogy megadja azt, amire vágysz, és aztán nagyon jó lesz. De nem lesz jó, tudod jól. Ja, és hát én tudom, de te még nem tudod. Mert nem az adja meg a megoldást, hanem hogy prófétai módon benne áll az egyház abba, amiben benne kell állni. És úgy gondolkodik, ahogy a prófétai szellem tanítja az egyházat. Mert Josiásnak nem az volt a lényege, 28 éven keresztül irányította, ugye, Izraelt. 28 évig volt álom. American Dream. És énekelték a New York, New York című dalt. Vagy ének az esőben. És táncoltak Fred Astaire-rel 28 éven keresztül. Nézték az amerikai filmeket, fekete-fehérbe, meg színesbe. És minden olyan szép volt, de csak 28 éven keresztül. És 28 év után totális pusztítás volt Izrael életében. Aztán pedig Babilon, ugye, stb. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy ma is ugyanígy szól az Úr, hogy az Úr napja közel van. És meg kell érteni az időket és az időszakokat. Gyere a Prédikátor 3.1-hez. Kicsit felrázni akartalak, mert nem élhetünk csak úgy, hogy hallgatsz engem, és én jó dolgokat mondok, mert szeretek bátorítani. 11-es, 3.11. Minden szépen csinált az ő idejében, a világot is adta az emberek elmébe, csak úgy, hogy az ember meg nem foghatja mindazt a dolgot, amit az Isten cselekszik kezdettől fogva mindvégig. Megismertetem, hogy nem tehetnek jobbat, mint hogy örvendeznek kiki, hogy a maga javát cselekedje az ő életében. Ez egyértelmű bölcsesség. Van egy olyan fajta bölcsesség, és Istennek az vezetése az életedben, hogy tedd azt, amit meg tudsz tenni. Éld az életedet, imádkozz azért, hogy legyen nem tudom mit, élvezd azt az életet, és azt a nem tudom mit, azt a dolgot. Éld úgy, hogy élvezd az életet. Míg az is, hogy az ember eszik-iszik, jól él, az ő egész munkájából az Istenek ajándéka. Azonban nem építhetünk fel egy tanítás sorozatot az egész életünkben arról, hogy ezt hogyan kell csinálni. Mert van más szellemi valóság is a világban. És föl kell készülni arra, hogy más területekre is kijelentést kell kapnod, nem csak arra, hogy hogyan tudsz jókat enni és jókat inni. Akár velem. Prófita beszél belőlem. Tudom, hogy valamit Isten cselekszik, az lesz örökké. Ahhoz nincs mit adni, és abból nincs mit elvenni. És az Isten ezt a végére míveli, hogy az orcáját rettegjék. Ami most történik, régen megvan, és ami következik, én már megvolt. És az Isten visszahozza, ami elmúlt. Isten az örökkévaló Isten, és láttatni akarja a jövőnket is. Mert ő nála már megvan a jövő. Már, szint poénkodok, a jövő már múlt. És ezt azért akartam betenni a prédikációm elejére ezt az egész történetet, hogy értsd meg, hogy nem úgy megyünk harcolni, hogy a Lajos trombitatót, általános karizmatikus gyülekezetekbe, hogy én trombitaszót nyomok, és akkor előre megyünk, és kiűzünk mindent. És ébredést csinálunk. És megváltoztatjuk az országot. És nagy gyülekezetünk lesz. Kis gyülekezetünk lesz. És apostolok és proféták hada jár majd közénk. Testvérek, ez egy illúzió világa. Ez egy illúzió. Ez egy karizmatikus illúzió, ez a rész. Ez a rész szerinti hadművelet. És ezt akartam nektek elhozni prédikációm elején, hogy Sofóniás teljesen másra profétált, mint amit Josiás kapott a Szent Szellemtől, egy másik profétán keresztül. Mert azt mondta a proféta neki, hogy csináld, adod neked időt, hogy helyreállítsd az egészet. És a te idődben jól tudsz élni szellemileg. És mi ezt csináljuk. Hogy amíg én prédikálni is fogom ezt, hogy amíg élsz, és meg tudsz ragadni dolgokat, élj jól! Élvezd a Szent Szellem jelenlétét, élvezd az életet, akár érezd a csirkemell ízét, mit tudom én. Élvezd, hogy van új ruhád, hogy van egy új kalapod, élvezd mindent, és beszélünk erről. De beszélünk arról is, hogy eljön az ítélet napja nem sokára, és föl kell készülnünk. Mert amikor, figyelj, ezt mutatta nekem a héten a Szent Szellem, addig Lajos élvezd azt, amit van, amíg megteheted. Mert egy idő után, azt mondta, ki fogják venni a seggem, elnézést, a valagam alól a kocsit. Ki fogják venni, akár lehet, hogy az egész ruhatáramat le kell cserélni. Figyelj, a zsidóknál ez történt, hogy volt egy időszak, amíg jól éltek a háború előtt. Emlékeztek rá? És aztán bejött egy antikrisztusi korszak, és kivették alóluk az autót, a céget, a ruhát, új ruhát adtak neki, új jelöléssel, és aztán vitték egy új helyre. Tehát értsd meg, hogy vannak fordulópontok a világtörténelemben. Még ez az ország a legjobban élvezhető kereszténységileg, mint más országok. Más országok, például Amerikában nem lehet beszélni az iszlám ellen, a iskolákban nagyon sok államban nem lehet bevinni a Bibliát, leveszik a Bibliát, vagy a 10 parancsolatot a iskoláknak a faláról. Nem sorolom, a hétszeresek klubjába kapcsolj bele, kapsz egyfajta ilyen dózist, berettegést. De lehet, hogy 10 évig még élvezed, hogy van egy szép lakásod, egy szép autód, egy szép lányod, stb. És utána egy teljesen más klíma lesz. Erre akarok felkészíteni. Ahogy a bolond szűz se értette azt, hogy miért kell gyűjteni olajat. És hirtelen jött ez a változás. Mert mondja ugye, teszünk a levélben Pál, az Úr napja hirtelen jön el, mint tolvaj. És hogyha nem figyelsz a következő időszakokra, hogy mi folyik az országban, és mi folyik a szellemi világban, ha nem érted, hogy az egyházban miért van, hát ma is beszélgettem egy barátommal itt az alkalom elején, hogy egyszerűen teljesen le van amortizálódva az egyház. Ez nem is érdekel ez téged, akkor már benne vagy abban a közönyben. És benne vagy a megtévesztésben. Mert nem ott vagy, ahol kéne lenni. És nem azzal foglalkozom, amivel kéne foglalkoznod. Amikor az nem lát be az ember a szellemi sorsába, az katarzis, az katasztrófa. Hogy nem tudja értelmezni spirituális alapokon, hogy hol tart. Hogy mit csinál. Amikor kimozdult a gyertyatartó, és mi azt mondjuk, hogy nagyon jó az a gyertyatartó, nagyon jó helyen van, nagyon jó állapotban van a gyülekezet. Közben már ki van mozdulva a gyertyatartó. Amikor a kegyelem nincs megbecsülve, nem is érti az egyház a kegyelmet. Hát ha valaki érti a kegyelmet, az nincs bűnbe, testvérem. Aki érti a kegyelmet, az növekszik a kegyelem alatt. Aki érti a kegyelmet, az, ugye, kérdezek valamit tőled. A zsidókhoz itt levél, vagy igen, a negyedik fejezetében, amikor azt mondja az ige, hogy bátran bizalmunk van a szentén való bemenetelve. Amikor arról beszél, hogy menjünk a kegyelem trónjához, emlékeztek rá. Segítségül. Az mit jelent ez az ige? Figyelj, nem akarok belenézni a te hálószoba titkaidba, de van egy olyan érzésem, és anda gyanúm, hogy nem érted azt, hogy hogyan kell szellemben úgy imádkozni, és ez nem csak megértés, hanem nem gyakorlod hétköznapon azt az imát, hogy hogyan kell segítséget kérni Istentől. Annyira pimaszok és annyira dőfösek lettünk, hogy mindent úgy érezzük, hogy tudunk, és közben pedig nem tudjuk megvalósítani a legalapabb dolgot, hogy hogyan kell ima által megérinteni a te szíveddel a mennyet. Hogy milyen az, amikor imádkozó életed van, hogy közben pedig átalakulsz isteni vé. Menjünk le nullába, testvérem, menjünk le nullába. És imádkozhatok én egész, mint szoktam mondani, egész héten, hétfőtől csütörtökig, hogy megkapd azt, amire szükséged van. De nem vagy egy más ember. Nem vagy egy átalakult ember, aki érti, hogy mi folyik körülötte. Azt hiszed, hogyha kilépsz a sorsodból, jobb sorsod lesz. Nem lesz jobb sorsod. Mert rajtad van az ítélet. Az, aki nem cselekszel jót, az maga már vétkezett. Azt mondja Jakab. Aki tudna jót cselekedni, de nem teszi, bűne az annak. Na most, amikor ilyen hulladékokat termelünk, vallási hulladékot, ideológiai hulladékokat, akkor azt fogjuk enni, azt a hulladékot. És olyanná válunk, amit hallunk. És hogyha abban nincs benne az Isten tökéletes vezetése, tökéletes akarata. Emlékeztek, mikor Pál azt mondja Róma 12-ben, hogy változottak el a ti elméteknek megújulása által. Az első részében azt mondja Pál a 12-ben, hogy szálljátok oda a testeteket, Istennek kedves, jó illatú áldozatul. Aztán pedig, hogy változottak meg az elméteknek megújulása által. És utána mit mond? Hogy megismerjétek mit? Istennek kedves, jó és tökéletes akaratát. És ezt három részre bontom most neked. Az, hogy valaki megtér, azt tudod, mit jelent? Hogy előtte oda szánta a testét Istennek. Totálisan átadta az életét Istennek. Ezt jelenti a megtérés első fázisa. Mondjam a második fázist a megtérésnek? A megtérés második fázisa, hogy átalakítja a mentalitását. Átalakítja a mennyire a mentalitását. És most mondok valamit. A harmadik pedig azt jelenti, hogy megismeri Isten tökéletes akaratát. Visszakérdezek, de úgy térsz meg, hogy te tudod, hogy az Isten tökéletes akarata? Mert Isten szelleme a megtérésen keresztül Isten tökéletes akaratába akar téged bevinni. Na most, hogyha ezt jelenti a megtérés, hogy én tökéletesen tudom, hogy Istennek mi a terve az életemmel kapcsolatban, akkor az tökéletes terv. az jó és kedves terv. És hogyha megkérdezed az magadtól, hogy én valóban hetente meg szoktam-e térni, és megértem-e Isten tökéletes akaratát, amikor álmadból felkelt Jézus, akkor neked tudnod kell, hogy amit kaptál Istentől, az Istentől van. Ez a tökéletes akarat. Ott nincs bizonytalanság. Hát nem úgy térjünk meg, hát lehet, hogy az Úr akarata volt. Nincs benne bizonytalanság, amikor valaki megtér valamiből. Mert tudja, hogy az egy igazság alap, amire ráépítheti az életét. Tehát arról beszélt itt Sofóniás, hogy ha keresjük a megigazultságot, és a megigazultságban élő akarunk élni, akkor megmaradhatunk a harag ellen. Megtart bennünket Isten. Testvérem, elkezdődött az ítélet Isten házán. Figyelj, ezt az üzenetet én nem akartam prédikálni. Én nem szeretem ezt az üzenetet hirdetni. Én nagyon szeretek a kegyelemről, a megigazultságról beszélni, milyen áldások vannak. De rám tette az Úr a terhet, hogy a Sofóniás történetében, hogy nem fogok tudni, drasztikusabban mondom, megtévesztve leszünk velem együtt, hogyha csak a háborúnak a győzelmes oldaláról tanítalak téged. Mert az Úr azt mondja, hogy Sofóniás könyvében, hogy ítélet jön az Istennek a népére és az egész világra. Csak a kegyelem az, hogy mi megtérhettünk.